Hangtörténetek.
Muzsika 7-7 határon túról, szombatonként este 8-9-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BIOL. Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BIOL támogatása tette lehetővé.
pensiero, per negarsi rigido impero, onde il tempo più tempo non è.
Hangtörténetek című műsorunk január 21-i adásában szokás szerint Ila Gábor köszönti Önöket, aki a szokásokkal ellentétben ma nem hallgatta meg előre a dr. Szabó Attila által válogatott felvételeket, úgyhogy ugyanolyan szűz füllel hallgatom a mai muzsikát, mint Önök. Másrésztről viszont minden ilyen rádiós majolásomat, munkámat előre elvégeztem, úgyhogy a mai adást úgy tudom végighallgatni, hogy nem kell keverőt és különböző szoftvereket tennem közbe. Ezt javaslom Önöknek is, hogy ebben az idősávban, ha tehetik, a zene hallgatással kompatibilis tevékenységeket válasszanak, például autóvezetést, vagy mosogatást, vagy varrást, olyan tevékenységeket, amelyek mellett kellő mélységben együtt el tudunk merülni a muzsikában, amelyet ma is kedves Attila hozott nekünk. Szervusz, üdvözlünk!
Szervusz, jó estét kívánok! Én még az üldögélést is hozzátenném, tudnék, akkor tudok igazán figyelni zenére, hogyha semmi más nem teszek, tehát akkor viszont eléggé tudok figyelni. Ezt is ki lehet próbálni. Ezúttal rendhagyó módon egy kortárs zenével kezdtünk, egy portugál zenekarral, ők tulajdonképpen nem is zenekar, hát négy úriember állt össze, és diatonikus akordeonon játszottak nekünk saját szerzeményt. Úgy hívják őket, hogy Danzas Ocultas, vagyis titkos táncok, nagyjából így lehetne fordítani. Egy igen szép álomszerű zene volt, egy 1996-os lemezükről. Következő, hát ária, tulajdonképpen ez Georg Friedrich Händel első oratóriumából való, Il Triunfo del Tempo e del Disinganno című oratóriumából, amit még 1707-ben írt. Ez egy nagyon érdekes munka, ugyanis allegorikus munka, itt megjelenik a bizonyos Disinganno, ami eredetileg kiábrándultságot jelent, de igazából itt a kontextusból is kiderül, hogy inkább tisztánlátásként kell ezt érteni, ezt egy áltó énekli, akkor megjelenik a bellezza, a szépség, ezt énekelte Cecilia Bartoli most nekünk, akkor piacere, a kellem és a tempo, az idő. Tehát itt lényegében arról van a szó, hogy ezek az allegorikus szereplők, ezek vallási, erkölcsi témákat dolgoznak fel, amik a korban nyilván mindenkit foglalkoztattak. A zenekar pedig Les Musiciens du Louvre, Mark Minkowski vezényletével, akik nagyszerűen adták el ezt a zenét. Ezt az oratóriumot Handel tulajdonképpen aztán kibővítette 30 évre rá, már Londonban. Abból született az Il Triunfo del Tempo e della Verità, tehát az idő és a igazság győzedelme című oratóriuma. És még egy pár szót mondanék Cecilia Bartoliról, hát ugye mondják, hogy nomen est omen, zenészek gyerekeként, kislányaként született. és meghatározta az életét, már a neve is, ugyanis Szent Cecília, az a zene védőszentje tulajdonképpen. Azt kell mondjam, hogy korunk egyik, hanem legnagyobb mezzoszopránja, aki barokk zenében, Mozartban, Belliniben, Rossiniban van otthon, de minden egyebet is, tehát rengeteg minden zenélt. Annyira karakteres hangja van és egyénisége, hogy azt kell mondjam, hogy vannak opera énekesnők, mezzoszopránok, és akkor van Cecilia Bartoli. Annyira erős, hogy feleségem például nem is nagyon tudja a 10-15 percnél tovább hallgatni, ilyenkor szoktam mondani, hogy inkább akkor tegyek Frank Zappát, mert nagyon erős, túl tömény. Következő számunk az Jean-Philippe Rameau, francia barokk zeneszerző egyik rövid darabja lesz, a Sweet and Soul, ahol egy suite-ből a Les Sauvages, a Vadak című, valószínűleg sokan fel fogják ismerni, ugyanis fülbemászó dallam is egyúttal. Hát Rameauról tudni kell, hogy komponálása gyakran rendesen, hát sajnálta az időt, azt mondta, hogy a zenetudományoknak áldozható idejéből rabol el a komponálás, és hát, hogy mennyire érte meg neki, szerintem most el fog dőlni, hallgatók fogják hallani, tehát Rameaunak a Les Sauvages, a Vadak című rövid darabját, amit eredetileg csembalóra írt, természetesen abban az időben nem volt zongora. Sok mindent el lehet játszani zongorán nagyszerűen, amit eredetileg csembalóra írtak. Ez egy külön műfaj, máskülön, mert írják is az előadók, hogy egészen másképp kell hozzányúlni a zongorához, mint csembalóhoz. Tehát a csembalón használt díszítéseket egyáltalán nem szabad zongorán alkalmazni, ugyanis szörnyen jön neki. Más hangszer. A zongorista Kati Krier lesz.
Remo után Figaro vizeire eveztünk. Az opera is egy olyan műfaj, amit magamtól valamit nagyon ritkán hallgatok, de így, hogy te hoztad, annyira jól esett. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen. Hát ez a híres Rózsa Ária volt Mozart Figaro házasságából, a negyedik felvonásból. Magdalena Kozina énekelt, és az Orchestra of the Age of Enlightenment Sir Simon Rattle vezényletével kísérték. Történet éppen ott tart, hogy rengeteg bonyodalom után végre elérkezik az idő, amikor Susanna, ugye a cseléd lánya, bosszantani kezdi a vőlegényét, és a vőlegénye joggal féltékeny. Ugye Alma Viva gróf tulajdonképpen a jus primae noctis, az első éjszaka jogát próbálná gyakorolni rajta. Susanna fondorlatosan ellenáll, ugyanakkor erről vőlegény nem tud szerelem mámorába, nem veszi észre ezt a dolgot, és most Susanna ezzel az árjával tovább bosszantja a rózsalugas patakmoraj és a rózsaillat közepette a vőlegényét. Beaumarchais darabja alapján készült a libretto, Lorenzo da Ponte a librettista. Lényegében darásfészekben nyújtanak idén Beaumarchais is Franciaországban, amikor ezt megírta, ezt a darabot, meg aztán Mozart is, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy a szöktetés a szerály után sikeres lehessen, ahhoz egy ilyen botrányos témához kell nyúljon. Hát sikerült is neki. Alig sikerült végül is a cenzúrát és a többi mindenféle ilyen szörnyű hivatalt valahogy meghaladni, hogy aztán végül is a premier az létrejöhessen. Nagy szerencséje volt, hogy 1780-tól már II. József volt köztudomású az osztrák császár, aki az édesanyja Mária Teréz rengeteg ilyen konzervatív rendelkezését, az egész felfogását azt fejé tetejére állította, és ilyen felvilágosult világ kezdődött el az osztrák birodalomban II. József alatt. Sajnos ezt persze vissza is kellett vonni a 10 év múlva a halálos ágyán ezeknek egy jó részét. Na de a lényeg az, hogy II. József messze menően a pártján állt ennek az operának, így sikerültem végül is a premiért, és utána még néhány előadást bejátszani, sajnos nem túl sokat, mert a konzervatív hatalmak azok viszont mégiscsak erősebbek voltak. Ennyit Mozartról. Most egy olyan történetet mondani kell a következő szerzőről, családi vonatkozás. Édesapám beállított egyszer a szobámba egy Hindemittel és egy Sosztákovicsal. Hát én hallottam ezekről a zeneszerzőről, de egyáltalán nem ismertem a zenéjüket, tudtam, hogy 20. századiak, feltettem, és az az igazság, hogy most én Hindemittről fogok itt mesélni. Hindemitt egy kicsit megdöbbentett, és elborzasztott, mert láttam, hogy teljesen más perspektívák nyílnak egy ilyen zeneszerző zenének a hallgatásával. Olyan területeken kalandozok, ahol addig még nem jártam. Addig a klasszikus, főleg a bécsi klasszikusokat, Bachot, a barokkot, azt nagyon jól ismertem, szerettem, de 20. század zenét, pláne Hindemithet nem hallottam, pedig ez még nem is atonális ez a zene, amit most hallgatni fogunk, tehát nem dodekafon zene. A Ludus Tonalis című zongorának írt művére az első két darabot fogjuk hallani, a prelúdiumot és a fugát. Nem véletlenül áll 25 tételből ez a Ludus Tonalis, ugyanis ez mintájára készült, szerintem a Svoltemperite klavírnak, a Bach-féle jól temperált zongorának. Hát mint annyi ilyen hasonló forradalmi zene, mondom, és mégis benne vagyunk még mindig a tonalitásban, tehát még csak nem is a tonális. A náci hatalom haragját váltotta ki, Goebbels kijelentette, hogy ez degenerált művészet, aztán így történt az, hogy Hindemith útra kelt, Sankarába kötött ki, az akkori Törökország volt talán a legprogresszívabb ország az egész világon, hogyha úgy vesszük, hogy honnan indultak, és Kemal Atatürk elnöksége alatt milyen óriási újítások kezdődtek Törökországban, ott Ankarában sikerült pár év alatt létrehozza a gyakorlatilag 20. századi zenei műveltség és hát infrastruktúra alapjait. Hindemithnek mai napig Hindemithet istenként tisztelik Ankarában és egyáltalán Törökországban. Tehát most akkor Hindemithnek a Ludus tonálisából az első két tételt hallgatjuk, prelúdiumot és fugát, zongorista Bernard Roberts.
Thank you.
Na hát, ha az előbb azt mondtam, hogy ritkán hallgatok magamtól operát, akkor el kell mondanom, hogy Hindemithet még ritkábban hallgatok. Ennek a fajta zenének a befogadásához azért kell egyfajta külön hozzáállás. A matekot nézette benne, vagy egyszerűen csak a szépségét próbálod feloldani magadban?
Igen, jó, hogy említed a matekot, ugyanis például Rameau, akiről előbb beszéltünk, neki volt a Lészovás című zongoradarabja. Ő például matematikaként foglalkozott a zenével, zeneelméletileg nagyon sok matematikát belevitt a tanulmányozásba. Az az igazság, hogy a 20. századi zenét azt nem lehet igazán megérteni, ha az ember nem ismeri a zeneelméletet valamennyire, tehát nem kell mondjuk mesterfokon ismerni, de nem baj, ha tudja, hogy hogy is állnak ezek a hangsorok, a skálák, mi a helyzet a tonalitással, meg egy csomó mindennel. Mondjuk a hangulatát azt meg lehet szeretni, vagy örökre meggyüldölni, de azért nem baj, ha az ember egy kicsi zenelmetét is tud.
Én így voltam például, Bartoknak van az a cselesztás fúgája, amit nem tudtam volna szerintem magamtól befogadni, és egyszer Csiki Boldizsár elmutogatta, hogy mikor mi történik, tehát hogy épül fel ott a fúga, és úgy hallgatni egészen más élmény volt.
Próbálunk itt segíteni, hát egyfelül a hangulatot megteremteni hozzá, a kedvet hozzá, másfelől meg egy kicsi ilyen elméleti tumával is, bár hát az igazság, hogy itt kottát azt nem vehetjük elő és szedhetjük darabokra. Minden esetre annyit mondanék még, hogy hallgatni kell Hindemithet, mert biztosan meg lehet szeretni, hogyha az ember egy kicsit utána olvas, és olyan tájakra sikerül elvezetnie bennünket, nem csak Hindemith, hanem egyáltalán a 20. századi nagy zeneszerzők, ahol addig nem jártak. Ezt nem szabad kihagyni. Noha, ugye Goebbelsék azt mondták, hogy ez atonális zenekeltés, hát jellemző a tudásukra, mert ez nem is atonális zene, itt nem atonális zene. De hát ugye ezek a fundamentalista rendszerek, ezek körülbelül ennyit értenek zenéhez, irodalomhoz és egyáltalán művészetekhez, és tudományokhoz is, mint ugye Goebbels, és még utána sok 20. és 21. századi kollégája. Itt most neveket aztán nem sorolnék fel. A következő szerző az Jean Sibelius lesz, aki svéd vérű finn zeneszerző, nagy finn nemzeti zeneszerző. A magyar Wikipédián olvastam az előbb egy szamárságot, hogy úgy írja, hogy svéd állampolgárságú finn nemzetiségű, nem igaz, fordítva van, tehát ő vegyes házasságból született, de a Finnország büszkesége nemzeti zeneszerzője, talán még inkább, mint amennyire nekünk Bartók vagy a románoknak Enescu. Matuzsálemi kort megírt, sok szimfóniát írt, nagyon sok lényve késő romantikus zenét. A hegedű volt az ő kedvenc hangszere gyerekkorában, tehát serdülő korában ő feltett szándéka volt, hogy virtuóz hegedűművész lesz, aztán ez neki nem sikerült, eléggé rezignáltan írja is egy helyt, hogy fel kellett adja, belátta, hogy túl későn fogott neki, meg nem olyan éppen annyira tehetséges, tény az, hogy nyert ezzel a világ és a finn nemzet egy nagyszerű zeneszerzőt. Most az egyetlen hegedűversenyének az utolsó, a harmadik tételét választottam ki, Gidon Kremer fog játszani, aki egy Lettországban született, ugyancsak vegyes, tehát német, svéd, zsidó, orosz hegedűművész, 20. század egyik legnagyobb hegedűművésze, aki a dicső Szovjetuniót aztán valamikor a 80-as években ott hagyta és emigrált Németországba. Azt az Oistrakhi nagyszerű zeneiskolát, azt a romantikus, posztromantikus zeneiskolát képviseli, amit ma már mondjuk ebben a korhű időszakban nem nagyon szeretnek sokan, de érdemes azért nekik a nagy orosz hegedűművészeket hallgatni. Tehát akkor Sibeliust hallunk. Utána zárásként a két svéd fiatal, el tudom képzelni, hogy sokan nem hiszik el, hogy svéd zenét fognak játszani, de hát az a helyzet, hogy a kelták azok Skandináviától egészen Portugáliáig mindent meghatároztak, zenét, mindenféle kulturális ágat. Ez svéd népzene lesz tulajdonképpen, amit két nagyszerű svéd, Anna Rinnefors és Erik Ask Upmar fog nekünk játszani egy 2006-os lemezről.
És ezzel köszönjük meg mai megtisztelő figyelmüket a Hangtörténetek műsorvezetője Ila Gábor és zenei szerkesztője Dr. Szabó Attila nevében kívánok kellemes éjszakát, jó zene élményeket, a viszonthallásra.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.